hatóság a Bethlen Gábor nevével fémjelzett 1619 és 1621 között zajló lengyel belháború teljesen új helyzetet teremtett a politizáló közéleti diskurzusok tekintetében is. Az egymással szemben álló felek immár nem kéziratos formában terjesztették a motivációjukat és szándékukat deklaráló nyilatkozataikat, hanem a nyomtatott sajtót vették igénybe erre a célra. A magyar történelem első két nyomtatásban zajló politikai disputájának résztvevői, protestáns oldalon Hallinci Péter és más névről nem ismert értelmiségiek, katolikus részről pedig az uralkodót és az egyház érdekeit képviselő Pázmány Péter, valamint Balázsi Tamás címzetes boszniai püspök voltak. Utóbbiak 1619. szeptemberétől Bécsben tartózkodtak, miután Bethlen hadai elől több főpap kísérletében menekülni kényszerültek.
Tudom, Balázs Pécs Hallinci között folyt ez a Pazmány háború, kifejezetten a résztvevők között, és ennek a mintány ennek a pamflet háborúnak egy nagy portokat kiadvány, a szatirikus és provokatív hangvételű Szekrétisszima instrukció volt, rövidebb instrukció, amely először 1620-ban látott napvilágot, és számos kiadást ért meg. A pamflettet magyar fordításával együtt bevezető tanulmány kísérletében Almási Gábor adta ki 2014-ben. Az ismeretlen szerzőtől származó instrukció alapvető célja a protestáns politizálásnak az európai közvélemény előtt való lejáratása volt. A mű lényegében egy császárpárti királytükör travesztia, amelyben a fiktív beszélő egy idős tanácsos szerepébe helyezkedve oktatja 5. Frigyes pálci választófejedelmet, akit a cserendek II. Ferdinánddal szemben királyoknak választottak. A fiktív tanácsadó arra biztatja Frigyes, hogy a győzelem érdekében bátran folytasson titkos módszereken, szimuláción és disszimuláción alakuló, alapvetően machiavellista politikát. A műben fontos szerepet kap a téli király szövetségese Bethlen Gábor is, akinek törökössége, kétszínűsége és gátlástalansága remek segítség lehet a tisztességtelen eszközökre épülő hatalomgyakorlásban. A röpirat idézi Bethlen Gábor két oszmán méltóságokhoz írt egyébként valódi levelét annak bizonyítására, hogy az erdélyi fejedelem titkos tárgyalásokat folytatott a törökkel, például Lipkavárának egyébként hazaárulásnak minősülő átadásáról. A két misztri is nagy karriert futott be, számos Bethlen ellenes propaganda kiadvány hivatkozott rájuk. A Szekrétisszima instrukció botrányos szókimondása, provokatív stílusa megtette a hatását. A hazai protestánsok botránykövet a katolikusok gátlástalan machiavelizmusának bizonyítékát látták benne, megjelenése, mint már említettem, egy vitairat folyamatot indított el. Amelynek egyes darabjai itt a dián láthatók. Almici Péter nem sokkal a röpirat megjelenése után, ugyancsak nevének feltüntetése nélkül megírta a válaszát, rövid címmel a machiavelizáció. A kassai prédikátor nem tudhatta, hogy a Szekrétisszima instrukció nyilvánvalóan Habsburg párti szerzője, az Európa számos országában megfordult radikális konvertita katolikus Gaspar Schoppe volt. Almici ugyanakkor úgy vélte, hogy a neki címzett 5 szép levél után egy fikciós szatíra szerzője nem lehet más, mint maga Pázmány Péter, a hivatalban lévő Esztergom érse. Almici minden tekintetben igyekezett követni a cáfolandó röpirat stratégiáját. Saját írását szintén fiktív keretbe helyezte, és az érsekhez levélben forduló ismeretlen jezsuita szerepébe bújva közölte az instrukció cáfolatát. A machiavelizáció nyíltan kiáll Bethlen Gábor és a cseh felkelés ügye mellett, elítéli a Habsburgok jezsuita tanácsadókra támaszkodó kamarilla politikáját. A törökösség Bethlen ellen felhozott vádját egyszerűen visszafordítja Melchior Clézio bíborosra és az általa támogatott Homonnai Dugay Györgyre, akik 1616-ban a törökökre támaszkodva akarták fegyveresen megdönteni Bethlen Gábor erdélyi uralmát. A machiavelizációra Balázsi Tamás felelt egy nevével is vállalt röpirattal, amelynek címe Castigatio Liberi Calvinistici, cui titulus est machiavelizáció, röviden Castigatio. Ez tételesen cáfolja Almici művét, a kassai prédikátor csak nem minden egyes vágyára megfelelve. Balázsi tudta, hogy kiírta a machiavelizációt, de néven nem nevezte a szerzőt, Almicira csak mint kassai calvinista prédikátorral utalt. Azt sem kötötte az olvasó orrára, hogy hogy a szekrétisztima instrukció nem pázmány ügye, noha biztosan tisztában volt ezzel is, hiszen az érsekkel elég sűrűn találkozhatott Bécsben. Mivel a kasztigáció kellőképp megválaszolta a machiavellizációt, és Alminci még a rezultáció című viszontválasszal is élt az utóbbira, mindenki úgy gondolhatta, hogy maga az esztergomi érsek így módon átengedte a válaszadás jogát Balázsnak. Ez azért is lenne furcsa, mert Pázmány a személyes megszólítottsága esetén kötelességének érezte, hogy reagáljon. A machiavellizációra ugyanakkor mégiscsak született egy másik válasz is, a Calvino Predicantium Hungarorum Genius Malus, amelyet a továbbiakban röviden és nagyon sokszor Genius Malusként fogok emlegetni. A műnek három kiadása ismert, az első Bécsben jelent meg 1620-ban, a másik kettő Kölnben 1620 és 1621-ben. A pamflet létezését regisztrálta ilyen a szakirodalom, de szövegét nem vizsgálták alaposabban, alkotójának kivétét nem igen kutatták, illetve külföldi szerzőt vélelmeztek. Egyedül Révész Kálmán református püspök egyháztörténész állította teljes bizonyossággal, hogy a röpirat Pázmány Péter műve, de ő is csak mellékesen jegyezte ezt meg, mivel az 1900. évig egyik protestáns szemetárca rovatával épp Alvinci írásával foglalkozott. Pázmány szerzőségét mindjárt több külső érv is támogatja. Az első kiadás a bécsi Wolfgang Schumpnál készült. Schump 1616 és 23 között működött Bécsben, 17-ben megkapta a Typographus Aulicus és az udvari nyomdász kiváltságos címét, így nem meglepő, hogy számos a kormányzati politikához kapcsolódó, illetve az uralkodói vallásos ideológiát képviselő mű jelent meg műhelyében, így többek között 1620 végén Pázmány Vindici Ecclesiastici névvel vállalt pamfletje. Anonim művet jelen tudásunk szerint nem nyomtattak Schumpnál a Genius Maluson kívül, ami esetleg megint arra utalhat, hogy egy kiváltságos, második Ferdinándhoz közel álló személy művéről van szó, márpedig ahogy ezt Praknói Vilmos és újabban Tussor Péter is kiemelték, Pázmány a király igen bizalmas tanácsadója volt. Az előző szövegekre rátérve a címlapon található Seneca idézet szintén okot ad a gyanakvásra. A Falsi Origines kivételével, ugyanis Pázmány valamennyi latin nyelvű vitairatának címlapján is, nem csak a címlap verzón, szerepel egy-egy antik autortól vagy a Bibliából származó idézet, amely mint egy emblémaszerűen foglalja össze a mű fő üzenetét. Rátérve a belső érvekre, a Genius Malus tüzetesebb vizsgálata során számos olyan kifejezést, fordulatot találunk, amely Pázmány más latin, kisebb részben magyar műveiben is előfordul. Ezek teljes bemutatására nincs most idő, ezért csak egy, a saját PDF plenáriumban kipreparált oldalt mutatok a paralel helyek mennyiségének érzékeltetésére. A legtöbb lexikai, vagyis szó szerinti párhuzam Pázmány Peniculus Papurum és Logialibi kisebb részben a Falsi Origines reputáció, valamint a Vindici Ecclesiastici című vitairataival mutatható ki. A Genius Malus sokszor gúnyba hajlóan ironikus hangvétele, a benne előforduló erőteljes, nyers kifejezése, a prédikánsz, prédikántész megszólítás, valamint az ellenfelekre alkalmazott egyéb epitetonok, például Calvino Sacré, Calvinoniste, mind-mind az 1610-11-es Peniculus Papurumot és az 1612-es Logi Aluit idézi. E két vitairatában Pázmány a luteránus zsolnai zsinat ellen kelt ki, Luther és az őt követő prédikátorokat vádolta a katolikus egyház tönkretételével, és azzal, hogy tanai prédik örökkárhozatra ítélik a saját híveiket. Hasonló eljárás figyelhető meg a Genius Malusban is. Alminci machiavellizációjának ürügyén a Bethlent támogatók vallását, a kálvinizmust és annak atyát Kálvint, de legfőképpen az institúcióban leírtakat teszi felelőssé a rend felforgatásáért és a polgárháborús helyzetért. A műben több hivatkozást is találunk az institúcióra, ezek közül némelyik megegyezik Pázmány 1609-es vitairatában az az nagy Kálvinusz Jánosnak hiszek egy istenében lévő citátumokkal, sőt, olykor az idézetek közti magyar mondatok latin parafrázisát is megtaláljuk a Genius Malusban. Még Balázsi kasztigációja tételesen cáfolja a machiavellizációt, addig a Genius Malus csak kimozsolázza a szövegből a szerző által leginkább sérelmezett pontokat. A kiragadott témák olykor párhuzamot mutatnak a Pázmány korábbi műveiben részletesen kidolgozott kérdésekkel. Ilyen például annak a rendszeresen visszatérő protestáns vágnak a cáfolata, miszerint a katolikusok a nem katolikusokkal szemben tett ígéreteket, fogadalmakat megszeghetik. Alvinci a machiavellizáció 12. pontjának végén szúr oda ellenfelének ezzel a váddal, erre válaszol a Genius Malus. Feltűnő, hogy a szerző nem nagyon igyekszik megcáfolni a vádat, inkább azon háborodik fel, hogy Alvinci minden distinkció nélkül általában a katolikusokat vádolja a hitszegéssel. Pázmány a hittel kötött fogadásokról az öt szép levél második levelében részletesen írt, és ebben találunk is apróbb átfedést a Genius Malusszal. A röpirat harmadik fejezete szintén Pázmány szerzőségét igazolhatja, amennyiben az az ausztriai házat veszi védelmébe Alvincival szemben, aki machiavellista szimulációs politikával vádolja a Habsburgokat. A Genius Malus szerzője az uralkodóház feltétlen hívének mutatkozik, és a Habsburg birodalom területi nagyságával, kiterjedésével kívánja igazolni a katolikus császárnak az államvezetés terén elért sikereit. Ehhez Giovanni Botero Relatio Universalis című művét használja fel. Ugyanezt a korabeli értelemben vett statisztikai kézikönyvet idézi Pázmány a Vindici Ecclesiastici című vitairatában. A Genius Malus 4. fejezetének témája a Homonnai Drugegy György szerepének tisztázása Lippa 1616-os töröknek való át, illetve visszaadásában. Homonnai Pázmány szövetségese és levelezésük alapján úgy tűnik egyben barátja is volt. Az előadásom elején említett 1616-os Bethlen Gábor elleni pucskísérletben Klézl mellett Pázmány is részt vett titokban, és azt akarták elérni, hogy a felső magyarországi rendek fegyveresen lépjenek fel Homonnai mellett. Az 1619-1620 fordulóján tartott pozsonyi országgyűlés Pázmánnyal és Balázsfival együtt Homonnait is száműzte, aki az 1620. júliusában bekövetkezett halála előtt több levelet is küldött Bécsbe Pázmánynak. A machiavellizáció 13. pontjában Alvinci Homonnait okolja amiatt, hogy Bethlen saját katonáitól volt kénytelen visszafoglalni a lippai várat, hogy aztán azt a megállapodás értelmében visszaadja a töröknek. Alvinci szerint ugyanis Homonnai rálicitált Bethlenre, azáltal, hogy több adót, valamint több végvárat ígért a töröknek a fejedelmi székért cserébe. Mai tudásunk szerint az ország meg is felel a valóságnak. A Genius Malus minden áron mentegetni igyekszik Homonnait, szerinte az 1615-ös bécsi békekötés alkalmával maguk a portai követek kérték a császár megbízottaitól, hogy Bethlen helyére Homonnait tegyék meg Erdélyben urául. A Homonnait exkluzáló történet jó alkalom ugyanakkor az ellenfél befeketítésére. A Genius Malus az egyik török megbízott szájába adja elő Bethlen dehonestáló jellemzését. Eszerint a szultán döntését, a fejedelem változó hűsége, a nyughatatlan ambíció okozta túlfűtöttsége, ingatlan jelleme és kapzsisága, valamint az alattvalókkal szembeni erőszakossága indokolta volna. A pamfletírója kellőképp meglephette olvasóit azzal a bejelentéssel, miszerint megszerezte Homonnainak egy az ügyel kapcsolatos eredeti levelét. Az 1615. november 16-án kelt Visszilisben Homonnai egy barátjának panaszolja, hogy csel szivatol a török követelésében, retteg abba beleegyezni, és feltett szándéka, hogy megtagadja a végvárak átadását. Ugyanakkor Bethlen Konstantinápolyban tárgyaló követeiről feltételezik, hogy azok bármit megígérnek a portának, csak uruk megtarthassa a hatalmát. A Genius Malus idéz még egy Homonnaitól küldött levelet, azonban sem ez, sem az előző misztér is nem ismert. Nem tudjuk, hogy valóban eredetiek voltak, ahogyan azt a pamfletíró állítja, vagy hogy egyáltalán léteztek-e. Minden esetre, ha valakinél lehettek bizalmas információkat megosztó Homonnai levelek akkoriban, az épp Pázmány volt, és talán pont ő volt az a barát, akinek az egyik levél íródott. Az ötödik fejezetben egy még hihetetlenebb történetet olvashatunk. A téma még mindig a töröknek való ígérgetés, mivel a machiavellizáció 13. tétele szerint a Habsburg udvara az, ami ebben élen jár. A Genius Malus megint csak Almici vágyának a visszafordításával érvel, amikor egy Bocskai Istvánnal kapcsolatos történettel áll elő. A szerző előadja, hogy annak idején Bocskai állítólag megegyezett a portával, a Duna és az Adriai tenger közti terület átadásával, hogy ezáltal a fejedelem segítséget kapjon II. Rudolf király ellen, a töröknek pedig felvonulási teret biztosítson Németország és Itália felé. A megállapodásról dokumentum is készült, amelyet Mágoncsi Ferenc őrzött állítólag a munkácson, és amelyet annak 1611-es halála után megtaláltak és bemutattak az országgyűlésben. Túlzó György Nábor és mások annyira felháborodtak ezen a megállapodáson, hogy úgy döntöttek, megsemmisítik a hazaárulás ezen bizonyítékát. A Genius Manus szerzője ugyanakkor Bocskai példájával arra figyelmeztet, amit azt írja, hogy a mostani álkirályok által tett, a kereszténysége veszélyes ígéretek később úgy is ki fognak derülni. A Genius Manus túl azon, hogy egy konkrét mű cámfolata, a kor politikai pamflettirodalmának tipikus terméke, amennyiben az ellenfél céljait, módszereit leleplező forrásokat tesz közzé, és felfedi Bekren és hívei politikai titkait, végeredményben machiavellista szándékait. Ugyanakkor a szerző célja nem egyszerűen a leleplezés, bizonyos mondataiból ugyanis kiérezhető a felelős egyházi vezetőre jellemző aggodalom, illetve a szándék a római pápa a katolikus egyházban, amit általában a keresztények megvédésére. Ez a katolikus ügyiránti felelős elkötelezettség megint csak Pázmány lehetséges szerzőségére utal. Végezetül még arról érdemes néhány szót ejteni, hogyan viszonyul egymáshoz a két machiavellizáció cáfolat, azaz Balázsfi kasztigációja és a Genius Manus. Szembeötlő, hogy a két elvileg egymástól függetlenül íródott pamfletben nem találunk olyan helyet, ahol mindkét szerző ugyanarról, legalább nagyjából ugyanazt mondaná. Mindössze egy téma átfedést találunk a két írás között, ez pedig Homonnai Droger György ügye. De ebben is van különbség a két szerző között, mivel Balázsfi egyszerűen csak hosszal tagadja valamennyi Homonnai ellen felhozott vádat, és hozzáteszi, hogy annak ártatlansága mellett sokkal jelentősebb írásos és szóbeli tanúságtételek szólnak, mint sem az Alvinci által említett állítólagos levél, amelyben Homonnai pénzt és várakat ígért alig budai pasának. Balázsfi csak beszél a Homonnai felmentő bizonyítékokról, a Genius Manus viszont, ahogyan azt láttuk, be is mutatja az említett dokumentumokat, vagyis a leveleket, és idéz is belőlük. Ha figyelembe veszük, hogy a Genius Manus bizonyosan Homonnai halála 1620. július 21-e után íródott, és hogy Alvincinak a kasztigációra adott válasza a rezultáció plagiárum, az előszó tanúsága szerint szeptember 20-a után jelent meg, akkor nagyon valószínű, hogy ezen két konkrét dátum között két hónapban Balázsfi és a Genius Manus szerzője nagyjából egy időben dolgozhatott a saját művén, és akár egyeztethettek is a tartalomról. Balázsfi és Pázmány hasonló együttműködését lehetett megfigyelni a későbbi Besztercebányi határozatokkal szemben írt vitaértai kapcsán. Balázsfi refutációja még hivatkozik is Pázmány vindicijére. A hivatkozást ebben a pamflet sorozatban is megtaláljuk. Az utolsó szó jogát megszerző Balázsfi a repetíció castigationisban háromszor is hivatkozik a Genius Manusra és idéz is abból. Bezárásképpen elmondható, hogy számos kisebb, önmagában nem terdöntő bizonyítékunk van arra, hogy a Genius Manus Pázmány Péter műve, ugyanakkor ezek az apróbb külső és belső érvek együttesen, kontextusba helyezve, egymást erősítve támasztják alá a feltételezésünket, miszerint még egy írással gazdagodott Pázmány latin nyelvű életműve. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen!